Kegyelem nékünk és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az ő egyszülött fiától, az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Isten tiszteletünk kezdetén a 166. dicséretünk első verszakát énekeljük el. A 166. dicséretünk így kezdődik. Urunk Jézus, fordulj hozzánk, szent lelkedet ma töltsd ki ránk. Dicsérjük tovább Istenünket a 226. ének valamennyi verszakával. A 226. énekünk így kezdődik. Krisztusom kívüled nincs kihez járulnom, így beteg voltomban nincs kitől gyógyulnom. ami segítségünk az Úr nevében van, aki Atya, Fiú, Szentlélek, teljes szent háromság, egy igaz örök Isten. Amen. Isten igéjét olvasom Lukács evangéliuma 4. fejezetének 38. és 39. versszakaiból. Isten igéje ezen a megnevezett helyen így szól. Jézus meggyógyítja Péter anyósát. A zsinagógából eltávozva elment Simon házába Jézus. Simon anyósát pedig magas láz gyötörte, és szóltak az érdekében Jézusnak. Jézus ekkor fölébe hajolva ráparancsolt a lázra, mire a láz elhagyta az asszonyt. Ő pedig azonnal felkelt, és szolgált nekik. Hajtsuk meg a fejünket, és imádkozzunk. Mennyei Atyánk, köszönjük neked a mostani alkalmat, köszönjük neked, hogy nem vonod meg tőlünk a te igédet, hogy szólsz hozzánk a mai napon is. Urunk, abban a reményben gyűltünk össze, hogy számunkra mondani valód van most is. Így hadd kérjünk téged azért, áld meg a mi Isten tiszteleti együttlétünket a te szent lelkeddel, áld meg a te igédet, igéd hirdetőjét, és áld meg a te igéd hallgatóit. Hadd kérjünk téged, Urunk, hogy légy jelen közöttünk, és szólj hozzánk. Szent fiadért, Jézus Krisztusért kérünk, hallgasd meg a mi imádságunkat. Amen. Ige hirdetésre készülve a 312. dicséretünk 4. versszakát énekeljük el. A 312. dicséretünk 4. versszaka így kezdődik. Ó Jézusom, szegényed, kér, vár, epedve hív.
Együtt Istenünk beszédére, amely az előbb olvasott ige szakasz mellett még János evangéliumából hangzik hozzánk, az első rész 9. versétől a 12. versig terjedő szakaszból. Az ige volt az igazi világosság, amely megvilágosít minden embert. Ő jött el a világba. A világban volt, és a világ általa lett, de a világ nem ismerte meg őt. Saját világába jött, és az övéi nem fogadták be őt. Akik pedig befogadták, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek, mindazokat, akik hisznek az ő nevében. Eddig Isten írott igéje. Nagyon örülök annak, hogy az igeolvasás után senki sem gondolta azt, hogy akkor én most elmegyek. Miért mondom ezt a meglepő mondatot? Azért, mert ugyanazok az igeversek hangzottak hozzánk ezen az Isten tiszteleten is, amelyek egy héttel ezelőtt is már elhangzottak. Lukács evangéliumából ugye Péter anyósa meggyógyításának a története, János evangéliumából pedig ezek az igeversek. Különösképpen is ez a csodálatos utolsó vers, hogy akik pedig befogadták Jézust, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek, mindazokat, akik hisznek az ő nevében. Bár valóban elhangzanak most majd az egy héttel ezelőtti igehirdetés fő gondolatai, de csak azért, mert onnan folytatjuk tovább az Isten igéjéről való közös gondolkozásunkat. Éppen ezért hadd mondjam hát el, hogy egy héttel ezelőtt arra csodálkozhattunk rá, hogy ki is az az Úr, akit mi befogadhatunk. Ha csak ezt a másik ige szakaszunkat, tehát a Lukács evangéliumából olvasott ige szakaszt tartjuk szem előtt, múlt vasárnap ezt tettük, akkor megérthettük azt először is, hogy ő olyan Úr, aki részt kíván venni a mindennapi életünkben, a mindennapi gondjainkban is. Ő nem csak a zsinagógákban, meg a templomokban Úr, hanem kész velünk jönni az otthonainkba is, a munkahelyeinkre is. És van hozzá hatalma, hogy Úrként lépjen fel ott is. A második, amit egy héttel ezelőtt megtudhattunk erről a Jézus Krisztusról, akit befogadhatunk, az, hogy ő olyan Úr, akit lehet zavarni a kérdéseinkkel, a kéréseinkkel, az egészen hétköznapi problémáinkkal is. Péterék, hallottuk az evangéliumból, Lukács evangéliumából, szóltak Jézusnak a beteg anyós érdekében. Mi is szólhatunk, gyermekeink, unokáink, szüleink, munkatársaink, egyházunk, nemzetünk érdekében. Az éppen bajban lévő ember érdekében szólhatunk Jézusnak. És milyen jó, hogyha ezt valóban gyakoroljuk is. A harmadik, amire rácsodálkozhattunk múlt vasárnap, az az volt, hogy Jézus Krisztus olyan Úr, aki ráparancsolt a Lázra. És akkor elhangzott az is, hogy nem csak a Lázra, egyéb másra is, ördögi lelkekre is ráparancsolt. És itt is, amikor elhangzanak a szavai, akkor elhagyta a Láz ezt a beteg asszonyt. Jézus Krisztus Istentől jött. Istentől kapott megbízatását teljesítette itt ezen a földön. És maga is Isten lévén, isteni erővel tette ezt. Amit mond, az történik is, történt akkor is. Ezt az Urat fogadhatjuk be hát. Akik pedig befogadták, és most már hadd olvassam újra a másik ige szakaszunk sorait, azokat felhatalmazta arra, hogy Isten gyermekeivé legyenek. Mi történik hát az emberrel? Mi történik az emberrel? Mi történt Péter anyósával, az Úr Jézus Krisztussal való találkozásban? Ezen a mostani Isten tiszteletünkön ezt gondoljuk végig. Mi történik az emberrel? Hogyha az a találkozás Jézus Krisztussal igazi. Az első, amit olvastunk itt az evangéliumból, Jézus ekkor fölébe hajolva ráparancsolta Lázra, mire a Láz elhagyta az asszonyt. Addig magas Láz gyötörte, ezek is az evangélium szavai, most pedig a Láz elhagyta. Talán nincs közöttünk olyan testvér, aki ne élte volna már át ennek a nagyszerűségét, egy-egy magas lázzal járó betegségből kigyógyulva. Mit jelent ez, amikor a láz elhagy bennünket? Milyen megkönnyebbülést, amikor meggyógyulhatunk. De nem csak lázmérővel mérhető tüzek égethetnek bennünket. Másfajta láz is gyötörhet, és hányszor gyötri is az embert. Hányszor elhangzik például ez a néhány szó, ó, hogy gyűlölöm őt. Vagy lehet, hogy nem ilyen keményen fogalmazunk, mert nem merjük kimondani sem igazán, ami bennünk van. De az érzés, ami ott dolgozik a szívünkben, az tulajdonképpen már gyűlölet. És a gyűlölet éget, sőt eléget. Ismerjük ezt a kifejezést, izzó gyűlölet. De vajon azt komolyan vesszük-e, hogy a gyűlölet az nem csak azért káros és azért nagyon fájdalmas dolog az életünkben, mert megrontja a kapcsolatunkat, a kapcsolatainkat, hanem azért is, mert bennünket, magunkat, akiben ott van a gyűlölet, azt égeti, és gyakorlatilag elsősorban őt égeti meg. Ezzel a problémával foglalkozó szakemberek mondják, és ők tudnak erről igazán beszélni, hogy hány gyomorégés, hány bőrkiütés, vagy éppen hirtelen fellépő csalánkiütés mögött ilyen gyűlölet, izzó gyűlölet húzódik meg. Ne menjen le a nap a ti haragotokon, tanácsolja a mi Urunk nekünk. De vajon elfogadjuk-e ezt a tanácsot? Komolyan vesszük-e? És ha komolyan vesszük, akkor ott lehet bennünk a kérdés, de hát akkor mit tegyünk a haragunkkal? Mit tegyünk az indulatainkkal? Adjuk oda neki, akiről azt olvashatjuk Péter apostol levelében, hogy bűnt nem cselekedett, sem a szájában álnokság nem találtatott. Aki szidalmaztatván viszont nem szidalmazott, szenvedvén nem fenyegetőzött, hanem hagyta az igazságosan ítélőre. Mondjuk el neki imádságban ezeket az érzéseinket, gondolatainkat, próbáljuk meg szavakon megfogalmazni, kimondani. Jézus arra is tanít bennünket, és hogyha közösségünk van igazán vele, akkor ezt tanulgatjuk, tanulgatnunk szabad, és kell tőle, hogy hagyjuk abba önmagunk állandó szemlélgetését is, az önmagunk körül való forgást. Ma is, és mindig is ez volt az egyetlen igazi gyógyulási lehetőség. Hiszen minden harag, minden méreg és gyűlölet alapja éppen az, hogy az énünket éri sérelem. Vagy énünknek nem sikerül érvényesíteni a célját, és mi pedig teljesen belegabajodunk ebbe az érzelembe. Ha Jézus Krisztus velünk jöhet a hétköznapjainkba is, méghozzá Úrként, akkor egyre inkább az az indulat lesz bennünk döntő, amely volt benne, azaz Jézus Krisztusban. Ez az indulat pedig az alászállás, a szeretet, a megbocsátás indulata. Hívjuk hát mi is őt. Ilyen állapotjainkban, hogy parancsoljon rá el Lázra, hogy ne felindult emberek legyünk, hanem inkább megindult tanítványok neki, az egyetlen igaz mesternek. A 32. Zsoltár írója is egy csontjait szárító és testét égető tűzről panaszkodik. Míg hallgattam, kiszáradtak csontjaim, egész nap jajgatnom kellett, mert éjjel-nappal rám nehezedett kezed, erőm ellankadt, mint a nyári hőségben. Az egész Zsoltárt elolvasva megértjük, hogy mi volt a problémája a zsoltárosnak. Hogy miért került ilyen állapotba? Azért, mert már látta, hogy nincsen rendben az élete. Tudta, hogy vétkezett Isten ellen, hogy hűtlen lett, de nem akarta ezt kimondani. Nem akarta ezt megvallani. Csendben volt, csendben maradt. Sőt, próbálta inkább takargatni a vétkét. De közben az csak még jobban égette őt. Helytelen döntéseink, mulasztásaink, vétkeink tudnak így gyötörni bennünket, mint a láz égetni bennünket. De a második, amit olvastunk Lukács evangéliumából Péter anyósáról, az így hangzik, ő pedig azonnal felkelt. Jézus ugye parancsolt a láznak, a láz elhagyta, ő pedig azonnal felkelt. Tudjuk, tapasztaljuk azt is, hiszen minnyáján voltunk már nyilván lázas betegek, hogy a láz mennyire le tud gyengíteni bennünket. Elmúlik már a láz, de általában még egy-két nap legalábbis kell ahhoz, hogy úgy egészen összetudjuk szedni magunkat. Péter anyósa pedig, azt olvastuk, úgy tűnik, hogy az erejét is visszanyerte teljesen, abban a pillanatban, amikor a láz elhagyta őt. Újult lelkesedéssel és energiával fog hozzá a tennivalók végzéséhez. Az Úr Jézussal való igazi találkozásokban ehhez hasonló megújulásokat élhetünk át. A már emlegetett zsoltáríró, a 32. Zsoltárnak az írója is erről is zengedezik a zsoltárban. Nem csak panaszkodik, hogy milyen állapotba került, és hogy milyen gyötrelmeket kellett neki átélni, mert hallgatott, mert nem vitte a vétkét, a hűtlenségét Isten elé, hanem arról is boldogan vall, hogy végre aztán elhatároztam, hogy bevallom hűtlenségemet az Úrnak. És te megbocsátottad bűnömet, körülveszel a szabadulás örömével. És a Zsoltár pedig így kezdi, hiszen már átélte ennek az örömét, boldogságát, hogy boldog, akinek hűtlensége megbocsátatott, vétke eltöröltetett. Van hát szabadulás ebből az állapotból, amikor rádöbbenünk arra, hogy elrontottuk dolgainkat, talán az életünket elrontottuk. Amikor ez a fajta láz gyötör bennünket, akkor van kihez odafordulni. Mert ő, ez az Úr, aki tudott annak a fajta láznak is parancsolni ott Péter anyósánál, ő tud parancsolni mindannak is, ami bennünk van, ami bennünket tart fogva és megkötözve, és szabaddá válhatunk. Megismerhetjük mi is a szabadulás örömét. De vele felkelhetünk a csüggedés, a fásultság, a megfáradás, sőt még a depresszió mélységéből is. Királyok könyvében olvashatunk arról, hogy Isten egyik embere, Illés próféta, megijedve a királynő vérszomjas életére törő bosszújától, tervétől, kiszalad a pusztába. És ott leül egy bokor alá, és ezt mondja Istennek: elég most már, Uram. Vedd el életemet, mert nem vagyok jobb elődeimnél. És aztán elaludt ott, a bokor alatt, de egyszer csak arra ébredt, hogy megérinti valaki. Isten elküldte az ő angyalát. Sőt, Isten gondoskodott Illésről olyan értelemben is, hogy amikor szétnézett, akkor azt látta, hogy ott van mellette egy kövönsült lángos, és ott van a víz, a friss, éltető víz. Isten táplálta őt, és aztán ez megismétlődött. És az az Illés, aki így rohant ki a pusztába, hogy most már elég volt, most már belefáradtam teljesen, az az Illés elindul egy ereje feletti útra, és arra is képessé válik, mert az Úr megerősíti őt. Így lehet felkelni akkor is, amikor félelmek, különböző félelmek, aggodalmak bénítanak meg bennünket. Tulajdonképpen Illés prófétánál is ez is közre játszott, hiszen a végén már meg is ijedt, amikor megtudta, hogy a királynő meg akarja őt öletni. De hányféle is, milyen sokfajta félelem gyötörhet és gyötör bennünket. Sokszor ezek egészen megbénítanak minket, hogy talán még a mindennapi feladatainkat, munkáinkat sem tudjuk olyan erővel végezni, mint hogyha ezek nem kötöznének meg bennünket. De jó, hogy az Úr szól, újra és újra szól. De jó, hogy olyan Urunk van nekünk, aki rá tud parancsolni a lázra, az ilyenfajta lázainkra, és amikor ezek gyötörnek bennünket, egyszer talán úgy, hogy elénk hozza azt az igét, hogy vesd az Úrra a terhedet. Vagy a másik csodálatos biztatást, ígéretet, hogy minden gondotokat vessétek őre, mert neki gondja van rátok. Alánk nyúl az Úr, és felemel bennünket. Bátorít, hogy fel tudjunk kelni, mint ahogyan ott akkor Péter anyósa is felkelt. Felkelt, és a harmadik, amit olvashatunk róla, szolgált nekik. Elhagyta őt a láz, melyre az Úr ráparancsolt, felkelt, és szolgált nekik. Mi lehetett ez a szolgálat? Nyilvánvaló ott akkor abban a helyzetben, ő mint asszony végezte a vendéglátásnak a szolgálatát, az asztal körüli szolgálatot. És az a szó, amelyet az eredeti szövegben találhatunk, az ezt is jelenti. Az asztal, az asztalok körüli szolgálatot, felszolgálást, kiszolgálást. De aztán ugyanez a szó, ennek a szónak az értelme és használata, ahogy az evangéliumokat és az új szövetséget olvassuk, azt látjuk, hogy kitágul. Hiszen azt is olvashatjuk az evangéliumban, magáról az Úr Jézus Krisztusról, hogy az emberfia nem azért jött, hogy neki szolgáljanak, hanem azért, hogy ő szolgáljon. Felkelhetünk mi is, és szolgálhatunk. Igen ám, csak ilyenkor szoktuk mondani azt, hogy hogy szolgáljak én másoknak. Amikor nekem is megvan a magam baja, amikor annyi gondom van, annyi feladatom és munkám van. Nincs nekem időm arra, hogy mások problémáival, szükségeivel is törődjek. De pontosan ez a történet is, és mindaz, amit hallottunk, hallhattunk múlt vasárnap is, és ami eddig ezen a mostani istentiszteletünkön is hangzik, pontosan azt mutatja meg, hogy mégis lehetséges. Hogyan lehetséges? Úgy lehetséges ez, hogyha először engedjük, hogy az emberfia nekünk is szolgálhasson. Ő azért jött. Az életét adta. Ez volt a legnagyobb szolgálata. Az életét adta ott a kereszten, hogy mi bocsánatot kaphassunk. Hogy ne kelljen tovább hurcolnunk bűneinknek, elrontott életünknek a terhét, amely lenyom, hogy letehessük ezeket. Szolgált nekünk azért, hogy letehessük a gondjainkat, hogy valóban oda tehessük elé. És akkor felszabadulhatunk. Felszabadulhatunk a szolgálatra. Akkor mégiscsak lesz erőnk is. Akkor mégiscsak lesz időnk is arra, hogy szolgáljunk. Szolgáljunk neki, de az igéből megérthetjük, hogy a neki való szolgálat az a mindennapokban így mutatkozhat meg, és jelentkezik, hogy egymásnak szolgálunk. Fogadjuk hát el az ő szolgálatát legelőször is. És ezért is olyan csodálatos az, hogy újra és újra együtt lehetünk itt istentiszteleteken is, együtt lehetünk különböző gyülekezeti alkalmakon, mert itt is ez történik, ez is történik, hogy az Úr szolgálni akar nekünk. És ő ezt teszi is, hogyha a mi szívünk és életünk nyitva van. Végzi azt, amit végzett ott Péter anyusával, hogy a mi félelmeink, akodalmaink megszűnhessenek, hogy a bennünket gyötrő lázak, azok elmúljanak, és fel tudjunk kelni, és kivirult élettel és arccal elindulhassunk szolgálni. Valahogy úgy, mint ahogy szolgált egy férfi, aki nem házasodott meg, akinek nem lett végül is családja, de akit aztán az Isten úgy vezetett, hogy megismerkedhetett, különösképpen is hátrányos helyzetű gyermekekkel, fiatalokkal, és aztán szolgált ezeknek. Megosztotta a kenyerét is velük, ha kellett. Mindazt, amivel Isten megáldott őt anyagiakban, segítette őket problémáik, ügyeik intézésében. Amiben csak tudta, segítette őket, de nem csak a kenyerét osztotta meg velük, hanem mindeközben azt a Jézus Krisztust is, akit ő megismerhetett, és aki neki szolgált, és éppen ezért az életet ilyen gazdag életté válhatott. Mi is így szolgálhatunk Istennek, de igazából Istennek úgy, hogy egymásnak. A munkahelyünkön is, az otthonainkban is. Mert az Istentől ebbe a világba adott áldásból, életerőből adhatunk tovább mi is. Legyünk pár tanárok, vagy dolgozzunk egy irodában, vagy legyünk mérnökök, vagy bármilyen hivatásban. A kollégák között lehetünk az az egy ember, aki tartja a többiekben a lelket. Aki a sok félelem, keserűség és akodalom, hadd mondjam így, hogy a halál ez erői közepette, Isten áldását, Isten életkedvét, életerejét adja tovább egész lényével. Szolgálhatunk hát így, de szolgálhatunk úgy is, mint közösség, itt a gyülekezetben is egymásnak, hogy meglátogatjuk egymást, meglátogatjuk a betegjeinket, az idős testvéreket, akik már nem tudnak ide eljönni az Isten tiszteletre, hogy érezhessék azt, hogy igazán megtapasztalhassák, hogy annak ellenére, hogy ők nem tudnak jönni, mégis van emberük. Van, aki gondol rájuk, van, aki szívesen meghallgatja őket. Van, aki tud legalább két jó szót mondani, áldást vinni nekik. Jézus Krisztus, az emberfia azért jött, hogy ő szolgáljon nekünk. Ezért, hát mi is szolgálhatunk egymásnak. Engedjük hát, akarjuk és kérjük, hogy az Úr Jézus Krisztus ráparancsolhasson a mi lázainkra is, kinek-kinek. Az Úr tudja, meg talán mi is tudjuk, hogy mi ez, és aztán felkeljünk, és szolgáljunk az ő dicsőségére, és egymás meggazdagodására, megvigasztalódására és üdvösségére. Ámen. ...464. dicséretünk első három versét énekeljük. Kérjük ennek az éneknek a soraival is, jöjj királyom Jézusom, szívem ime megnyitom. 464. dicséretünk első három verszakát énekeljük. És magasztalunk, Urunk Istenünk, azért, hogy elküldted egyszülött fiadat, az Úr Jézus Krisztust, és mi befogadhatjuk őt. Áldunk és magasztalunk azért, hogy általa az életünk megújulhat. Köszönjük, hogy őt fogadhatjuk be a szívünkbe, az életünkbe, aki a hétköznapjainkban is, mint Úr, ott szeretne velünk lenni, aki azt ígérte, hogy minden napon velünk lesz a világ végezetéig, nem csak a nagy ünnepeken, nem csak a vasárnapokon, hanem a hétköznapjainkban is. Köszönjük, hogyha mi beletesszük a kezünket, Úr Jézus Krisztusunk, a te kezedbe, akkor valóban ennek a csodának lehetünk a részesei. Vezet bennünket, gondot viselsz rólunk, ajtókat nyitsz előttünk, lehetőségeket készítesz nekünk, jó cselekedeteket, melyeket véghez vihetünk a mennyei Atya dicsőségére. Köszönjük, hogy benned, Úr Jézus Krisztus, olyan urat fogadhatunk be, akihez oda mehetünk, a mi kérdéseinkkel, kéréseinkkel, bármilyen problémánkkal, nehézségünkkel. Köszönjük, hogy a ránk bízottakért, a körülöttünk lévőkért is imádkozhatunk hozzád, hogy szólhatunk az érdekükben neked. És köszönjük, hogy te teljhatalommal szólsz rá a bennünket fogvatartó gyötrő lázra. Köszönjük neked, Urunk, azt is, amit most ezen a mai Isten tiszteleten érthettünk meg. Köszönjük, hogy tovább vezettél annak megismerésében, hogy mit is jelent a te gyermekedként élni. Köszönjük, hogy mi is átélhetjük, nem csak egykor Péter anyósa, hogy a láz elhagyott bennünket, és nem gyötör tovább. Megkönnyebbülhetünk, felszabadulhatunk, felkelhetünk. Ó, mennyi minden le tud bennünket nyomni, mennyi minden megkötöz bennünket, megbénít, hogy szinte még a cselekvésre is képtelenné válunk, míg a mindennapi munkáinkat sem tudjuk igazán jól elvégezni ezek miatt. De köszönjük, hogy van lehetőség a szabadulásra, hogy felállhatunk, kiegyenesedhetünk mi is. És köszönjük, hogy még szólválhatunk is, még erre is képessé válhatunk. Mi emberek, akikben alapvetően ott van az önzés, hogy csak magamnak, csak nekem minden, nekem legyen jó, az én kívánságaim teljesüljenek, nekem jár minden, és az nem érdekel, hogy a többiekkel mi van, mi történik, miben vagy mitől szenvednek éppen. Köszönjük, hogy ilyen emberből mégis válhatunk szolgáló lelkekké. Áldunk és magasztalunk, hogy erre hívsz bennünket. Hogy lehetséges az, hogy kilépjünk a magunk kicsi világából, a magunk körüli forgásból, hogy mindig csak a magunk dolgaival, gondjaival, bajaival foglalkozzunk. Köszönjük, hogy lehetséges az, hogy észrevegyük azokat, akik körülöttünk szenvednek, hogy igazán meglássuk őket, hogy oda tudjunk lépni hozzájuk, hogy tudjunk könnyeket törölni, vigasztalni, meghallgatni. Ó, mennyire hiányzik ez is a mi mostani világunkból, mert csak szaladunk, rohanunk. Urunk, áldunk és magasztalunk azért, hogy te jöttél szolgálni, és hogy te nekünk is, akik most itt vagyunk, szolgálni akarsz. És hogy mi elfogadhatjuk a te szolgálatodat, és így válunk képessé arra, hogy mi is meggazdagíthassunk másokat, hogy továbbadjuk mindazt, amit tőled kapunk. Maradj, kérünk, velünk így, ezen a napon is, és a hétköznapjainkon is, hogy így tudjunk ott lenni a munkahelyünkön, így tudjunk a családunkban is, a családi életben is részt venni, és így tudjunk téged szolgálni igazán itt a gyülekezetben is, a gyülekezet tagjaként is. És hadd válhassunk így igazán világossággá és sóvá azok számára, akik még nem ismernek téged. Maradj velünk, kérünk, kegyelmeddel, és végezz bennünk a te munkádat lelked által, mert erre van nekünk igazán szükségünk. Hozzuk eléd, Urunk, most is a betegjeinket, azokat, akik kórházban vannak, és azokat is, akik otthon fekszenek beteg ágyon. Kérünk, légy te a gyógyítójuk nekik is, és árasz békességedet a szívükbe. Imádkozunk hozzád, Urunk, a gyászolókért, a megszomorodott szívűekért. Tedd a kezedet az ő szívükre, a sebükre, és érintsd meg őket, hogy hadd gyógyulhasson meg a seb, hogy hadd vigasztalódhassanak meg általad. Áld meg, kérünk, egész gyülekezetünket, egyházunkat és népünket, Jézus Krisztusért kérünk. Ámen. Együtt mondjuk most az Úrtól tanult imádságot. Mi, Atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a Te neved. Jöjjön el a Te országod, legyen meg a Te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket, add meg nékünk ma. És bocsáss meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert Tied az ország, a hatalom és a dicsőség mindörökké. Szeretettel hívjuk és várjuk a testvéreket a ránk következő hét gyülekezeti alkalmaira is. Hétfő este 6 órai kezdettel Isten tiszteletet tartunk. Szerdán 9 órai kezdettel nyugdíjas délelőttünk lesz. Csütörtökön este 6 órai kezdettel bibliaóránkat tartjuk. Pénteken 5 órától konfirmáció előkészítő lesz. 6 órától ifjúsági bibliaóra, este 8 órától pedig bibliakör. Ránk következő vasárnap a szokott időben, tehát 10 órától istentiszteletet tartunk, ezzel egy időben a gyermekek számára, lent a gyülekezeti helyiségünkben gyermekbiblióra lesz. Szeretettel várjuk az anyukákat is, az anyukák körére ezen a héten, szerdán este 8 órára, mivel ennek az esztendőnek ez az első alkalma, ezért most szeretnénk megbeszélni majd azt, hogy miről is legyen szó ez esztendő további alkalmain, tehát így is várjuk gondolatokkal és ötletekkel együtt a kedves anyukákat szerda este 8 órára. Hirdetem azt is, hogy jövő vasárnaptól kezdve egyetemes ima hét lesz, amelynek az alkalmai a következők lesznek. Egy hét múlva vasárnap este 6 órai kezdettel a baptista gyülekezetnél lesz együttlét református igehirdető szolgálatával. Ennek a helyszíne a Bleier Jakab általános iskola, tehát a lakótelepi sárga iskolának az ebédlője. Hétfő este az kimarad, keddeste itt a mi templomunkban lesz az alkalom, és az evangélikus lelkipásztor hirdeti Isten igéjét. Szerdán este az evangélikus templomban lesz együttlét református igehirdető szolgálatával. Csütörtökön szintén az evangélikus templomban katolikus szolgálattal, pénteken pedig a katolikus templomban a baptista lelkipásztor szolgálatával. Az alkalmak minden nap, tehát vasárnap, kedden, szerdán, csütörtökön és pénteken este 6 órai kezdettel lesznek. Hirdetem azt is, hogy kaptunk egy meghívót a lepra missziótól. És ez a meghívó a Leprások Világnapjának központi ünnepségére szól, amely január 25-én lesz, délután 4 órai kezdettel Budapesten az Újpest belső városi református templomban. Tehát még egyszer mondom az időpontot, január 25-én délután 4 órakor kezdődik az Újpest belső városi református templomban. Ez az alkalom. további információval szívesen szolgálok azoknak, akik szeretnének elmenni, tehát hogy lehet eljutni például oda. Az akár istentisztelet után is szívesen elmondom. Az iratterjesztésünket is hirdetem. Szeretném különösképpen is felhívni a testvérek figyelmét arra, hogy még kapható képes Calvin kalendárium és néhány bibliaolvasó kalauz is. Tegnap Ravatal mellett is meg kellett állnunk. Barta Sándortól búcsúztunk, aki 1949. február 2-án Debrecenben született, és 2003. december 24-én Budapesten hunyt el. Istentől kívánunk a gyászoló család minden tagjának békességet, vigasztalást és erőt. Az adakozás lehetőségét is hirdetem, emlékezzünk a mi Urunk Jézus Krisztusunk jó téteményére, aki gazdag lévén szegény élet éreztünk, hogy mi az ő szegénysége által meggazdagodhassunk. Hirdetem most is azt, hogy a diakónia feliratú perselyünkbe szabad lehet adományokat tenni, melyek az épületen belüli átalakítást segítik, illetve szolgálják. Most pedig a 455. dicséretünket keressük meg. 455. énekünknek énekeljük befejezésül az első, második, hetedik és kilencedik verszakait. Testvérek, menjünk bátran, hamar leszáll az éj. Az első, a második, hetedik és kilencedik verszakait énekeljük, tehát a kilencediket majd fennállva. mindezek után Istennek népe. Áldjon meg téged az Úr, és őrizzen meg téged. Ragyogtassa rád orcáját az Úr, és könyörüljön rajtad. Fordítsa az Úr az ő orcáját hozzád, és adjon néked békességet. Áldás, békesség, Isten velünk, viszontlátásra.
Igen, szerintem ott még hirdetlen lesz.